10 óra 14 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. 38 évesen bejelentette visszavonulását a Salak király, napjaink egyik legismertebb sportolója, a spanyol teniszező Rafael Nadal. A játékos utolsó profi versenye a 2024-es Davis Kupa lesz a válogatott színeiben, amit egy kicsit több mint egy hónap múlva rendeznek meg. Itt van velünk a telefonvonalban Juhász Gábor, korábbi Fed Kupa kapitány. Jó napot kívánok!
Jó napot, jó reggelt!
Nagyon sokan elmondták, leírták az elmúlt időszakban, hogy nehéz lesz elképzelni Rafael Nadal nélkül a profi tenisz világát. Személyesen számomra is, én mióta követem a sportot, Rafael Nadal mindig ott virít a különböző magazinok, online portálok legfrissebb hírei között, és tényleg hónapról hónapra egy időben szállította a jobbnál jobb eredményeket. Ugye például azt kiemelném, hogy volt egy olyan periódus, amikor 10 éven belül 9 Roland Garrost is nyert, tényleg számtalan nagy siker. Gondolom ön is csak szuperlatívuszokban tud Nadalról beszélni. Mi tette őt igazán kiemelkedő teniszezővé?
Hát igen, egy 20 éves időszak szép lassan végét veszi, még hál' Istennek a nagy hármas közül. Itt a nagy hármas alatt értem, ugye korábban tavaly visszavonult Federer, Nadal, mint Djokovic, aki még állja a sarat, valójuk be köztük, hármúj közül ő a legfiatalabb. Én magam barátaimmal úgy hívtam őket, hogy Federer volt ugye a művész, Nadal a harcos, Djokovicot meg senkit nem nánta, mármint a szurkolóira gondolok, a funny man-nek hívtuk, konszolidáltan fogalmazva. Minden elismerés természetesen övé, mert a legtöbb Grand Slam címmel ő büszkélkedett, de most jelenlegi riport ugye Nadalról szól. Én úgy gondolom, hogy a harcos, a Nadal a maga 22 Grand Slam titulusával, mert azért a 14 Roland Garroson kívül még nyert, ő 8 darab Grand Slamet, és ebben benne volt az Ausztrál Open-től kezdve a Wimbledonig, az US Openig, tehát minden talajon sikerült neki, sőt Wimbledont is külön kétszer is tudott nyerni. Igazán azért emel kalapot mindenki, és hajó mélyen meg előtte, mert akkora sportemberi kvalitásokkal és emberi kvalitásokkal is, amivel ő rendelkezik, talán nincs még egy. Ha belefér egy személyes élmény, mert jó magam is azért évtizedig jelen voltam különböző játékosokkal, főleg Mandula Petrával a Grand Slam versenyeken. Személyesen én a 2000-es évek környékén, mint junior játékos ismertem meg Rafát, sőt 2001-ben még az egyik tanítványom, akkor még az Európai Teniszszövetség megrendezte a junior bajnokcsapatok Európa kupáját, és Barcelonában Horváth Tibor győztesként hagyta el Nadal ellen a pályát. A lényeg az, hogy ezek a top 10-esek, ezek a nagyok, a Grand Slam versenyeken, mert máshol nem volt alkalmunk találkozni velük, azért nagyon elkülönítve közlekedtek a maguk területén, a VIP lounge-tól kezdve a transportjuk egész másképp volt szervezve, de azért voltak helyzetek, amikor összefutottunk, és Rafa még 2019-ben is előre köszönt nekem, úgyhogy nem, egyszerűen nem lehetett őt megelőzni, és ezek azok a dolgok, amit ő akkorává tették, amekkora lett.
Jók voltak ezek a jelzők, amiket említett a három nagy játékos kapcsán. Igen, Rafael Nadal tényleg a nagy küzdő volt, ugye elég sok sérülésből is vissza kellett térnie, főleg itt a pályafutása vége felé, és ezeket is kibírta, és ezeken is túltette magát. Az mennyire egy extra, egy plusz, hogy miközben említette, hogy azért minden borításon természetesen nyert Grand Slamet, de hát mégiscsak Salak király volt, tehát ott nyerte a legtöbbet, a legtöbb nagy siker az a Salakhoz köti őt. Azt mondják sokan, hogy ez a talán a szervezetet leginkább igénybe vevő borítás, ezzel egyetért? Ez tényleg így van?
Manapság már egy Igen, de most már az olló nem olyan széles, nincs annyira nyitva, mert természetesen az izületek védése érdekében azért már a kemény borítás is sokkal lájtosabb, hogy így fogalmazzak. Nem, inkább ami az ő szervezetét, testét jobban igénybe vette, az a játékstílus, amit ő uralt és birtokolt, tehát hihetetlen, bár hálónál is jól érezte magát, és mint láthattuk, mélységbe is nagyon szívesen közlekedett, de azért a bázis neki az az alaponnal, és a kigyalogolok akárkit is, ha kell, felfogás volt, és hát hogyha lenne ilyen statisztika, amin valószínű nincs, hogy ki hány kilométert futott karrierje alatt, azért ez biztos, hogy Nadal vinni első ilyen messze a Federer és Djokovic-sal szemben.
De nemrég Fucsovics Márton is játszhatott Nadállal szemben. Egyébként ez egy nagyon jó mérkőzés volt, és voltak olyan labdamenetek, ami után Nadal meg is tapsolta Fucsovicsot. Egyébként természetesen a nyíregyházi teniszező is óriási élményként írta le ezt a párviadalt. Összességében azon a találkozón ön szerint, illetőleg a pályafutása vége felé Nadal még azért megcsillantotta azokat a nagy erényeit, amikről ő nevezetes volt?
Igen, itt a kérdés, persze megcsillantottad, itt a kérdés az, hogy hány alkalommal egy mérkőzés alatt, meg a mérkőzés teljes időtartamának hány százalékában képes még a csúcs közeli állapotához teniszezni, ez értelemszerűen ez mindenkinek, nem csak Nadalnál, de a karrier vége felé azért egyre rövidebb időszakok, egyre kevésbé kiegyensúlyozott a teljesítménye, és ez ugye az eredményekben is megmutatkozik, de hát ez egy annyira fodás dolog, hogy 20 éven keresztül ettől a három úriembertől így el voltunk kényeztetve, mert előre sír a szemem, mikor Djoko, mert előbb-utóbb az is bekövetkezik, abba hagyja majd a tenisz. Tehát nem tudom elképzelni, hogy jöjjön egy olyan időszak valamikor, amikor egyszerre három ekkora teniszező, tehát az, hogy 21 év alatt lejátszanak 87 Grand Slam döntőt, és abból a 87 Grand Slam döntőből csak 8 döntő az, amikor egyikük sem a döntő résztvevője, tehát azt mondom, ez alatt a 21 év alatt az összes többi teniszező bánkozhatott, ugyanakkor született, mint ők, mert más időszakban a többi sokkal több Grand Slamet nyerhetett volna.
Igen, ez tényleg elképesztő, ugye Djokovic akkor, aki 27 Grand Slammel vezeti ezt a rangsort, de hát ugye ön is utalta a Federer-Nadal rivalizálásra, ami egészen elképesztő magasságokig csapott, ez egy legendás párharc volt. Kicsit felfújtuk, vagy hát ennek ön szerint a két versenyző is úgymond megadta a módját, hogy ez most egy óriási rivalizálás, most kell mindent beleadnom Nadalnak Federer ellen, Federernek meg Nadal ellen.
Ez a rivalizálás természetesen csak a sportpályán volt meg, mert egyébként hihetetlen jó barátok, nem tisztem azt mondani, hogy a legjobb barátok, mert az is lehet, hogy így sincs, ezt tőlük kéne megkérdezni, de egyébként a privát életben meg hihetetlenül jól megvannak. Emlékezzünk csak vissza a tavalyi Federer búcsúra, úgyhogy a Lever Cup-i búcsúra gondolok, tehát ott sírtak ketten együtt, mint két kisgyerek. Igen, hát ők ketten egyszerre voltak a csúcson, abból fakadóan, hogy Djokovic azért egy picit fiatalabb áll Nadalhoz képest csak egy évvel. Ennek ellenére, ugye mivel azért Rafa korábban robbant be Djokovichoz képest a topba, az ő pályafutása azért a hozzá 5 évvel fiatal Nadalhoz képest 5 évvel fiatalabb Federerrel egy időre esett nagyon a csúcs karrierjük csúcsai. Aztán becsatlakozott hozzá Djokovic is, hát és Djokovic meg Déneknek köszönhetően életmód, ugye köztudottan nagyon figyel a többi teniszezőhöz képest is sokkal jobban figyel az étkezésére Djokovic. Tehát ő tovább hogy csúnya szóval élve húzza, de ez egy csodálatos dolog, hogy a mai sport köszönhetően itt a regeneráció meg az orvostudomány fejlődésének ennyire kitolódik a profi karrier, tehát ez egy Conos, Borg, de a későbbiek akár Agassi érába, vagy Sampras érába elképzelhetetlen volt, hogy ennyi idős koráig, bár bocsánat, kakuk tojás abban az időszakban Conos, mert azért az is ennek süvegyelendő, ameddig ő profit tudott maradni.
Említette ezt az elképesztő statisztikát, hogy 87 Grand Slam torna közül csak 8 olyan volt, amiben a nagy hármas egyike sem lépett pályára. Jelenleg a világranglistát az olasz Jannik Sinner vezeti, második Carlos Alcaraz, harmadik Alexander Zverev, és hát nyilvánvalóan álnaív a kérdés, mert ilyen 100 évente, ha egyszer előfordul, ilyen mértékű dominancia, de most lát-e valamelyik teniszezőben, akár a világranglista első három helyezettje közül valakiben, hát egy nem is ilyen karriert persze, de egy elég sok Grand Slam trófeát hozó karriert.
Több játékosban is. Valljuk be, hogyha visszapörgetnénk az idő kerekét 2000-es évek elejére, hogy amikor Federer Nadal indult, akkor azért nehéz lett volna rájuk előre megmondani, hogy egy ilyen kiegyensúlyozott két évtized következik általuk dominált, hármuk által dominált két évtized. Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni. Nekem iszonyú nagy sportolok már most, akár Sinnert, akár Alcarazt nézem, de menjünk egy kicsit a 2000-es évek elé, ugye a 96-os Daniel Medvedev, vagy a 97-es Zverev, mert ugye Alcaraz 2003-as, Sinner 2001-es, meg rajtuk kívül is azért itt vannak nagyon-nagyon jó nevek, akár az amerikai Fritzet, vagy a 97-es Rublevet, vagy Casper Ruud, vagy ugye az Ausztrál Minor, és már el is mondtuk, majdnem a top 10-et kapupolyásként a 91-es Dimitrov végül ott van. Én nagyon nehezen tudom egyébként elképzelni, tehát hogyha most összehasonlítom Rafának, amikor berobbant a topba az Alcarazzal való eredményeit, nagyon nem szeretném én hasonlítgatni, mert biztos, hogy akármit mondok, vagy a jelenlegi Alcaraz, vagy a régi Rafa szurkolókat, fánokat sértem meg. Nekem emlékeim szerint a Rafa sokkal kiegyensúlyozottabb volt. Tehát az Alcaraznak például sokkal ahhoz képest, amennyi rendszemet és amekkora eredményeket már elért, ahhoz képest nekem túl sok az ilyen, bár nem futottak még kategóriától történő vereség, mert én úgy gondolom, hogy bár öregebbek nála, akár melyiket is mondom, idevehetjük Marozsán Fábiánt is, ugye, aki elverte, de valljuk be, az is egy meglepő vereség volt akárkinek a szemébe, akármennyire is drukkoltunk minden magyar Marozsán Fábiánnak. De itt én úgy gondolom, hogy a jelenlegi mezőnyre azért sokkal jobban jellemző a kiegyensúlyozottság, tehát egy Sinner, egy Alcaraz, az öregebbek, ugye Zverev, Medvedev, Djokovicról persze nem elfeledkezve, mert ő mindig nyomja. Rüd, a cseheket nem szabad elfelejteni, mert hihetetlen jók ők is. A Lehecska, meg a Mahács, Korda. Tehát én úgy gondolom, hogy itt sokkal egyformábbak most a képességek, mint voltak a Federer Nadal időszak elején.
Még egy 2 percben hadd kérdezzem gyorsan a magyar élteniszezőinkről. Marozsán Fábián neve elhangzott, 57. a világranglistán, top 100-as még Fucsovics Marci, 93. helyen. Itt az év vége felé még milyen jelentős ATP tornákon vehetnek ők részt, milyen kilátásaik vannak a következő hónapokra nézve, vagy a jövő évre nézve ön szerint?
Mivel nem vagyok semmilyen részese kettőjüknek a versenyprogramjának, felkészülésüknek, úgyhogy nem tudom a teljesség igényében, hogy még hány pontot, kinek, melyikőjüknek mennyi pontot kell védeni, szimpla szurkolóként, meg nem tudom, az már én túl öreg vagyok, hogy ennyire lelkes legyek. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon szép időszak a magyar tenisznek, hogy egyszerre két top 100-as játékosunk van, sőt, ugye Marci még volt sokkal beérd, akár két top 50-est is mondhatunk az idei évben, és erre megmondom őszintén, és tudom, hogy volt a magyar férfi tenisznek valaha ilyenje. Bízom benne, hogy a jelenlegi utánpótlás koncepció, Magyar Tenisz Szövetség utánpótlás koncepció ismét kitermeli a maga top 100-as játékosait, mert a korábbi kitermelte, akár a nőknél ugye láthatjuk a Bondár, Gáfi, Stollár, Babos, bár Babos az előbb említett háromhoz képest azért egy 5-6 évvel idősebb korosztály, az megint egy más időszakra volt jellemzés, az egy valójukban nem is egy teniszszövetségi eredmény, elsősorban a Babos család eredménye, bár ott is, amit tudott, segített a szövetség. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó munkát végzett a teniszszövetség, bízom benne, hogy ez a tendencia folytatódik, és lesz 10 év múlva is ilyen szintű férfi-női játékos a magyar tenisznek, mint most van.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Juhász Gábort hallották, korábbi Fed Kupa kapitányt itt a Trend FM-en, minden jót viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Hamarosan hozzuk a friss híreket, maradjanak velünk.